A Marosvásárhelyi Rádió adóin önök az Értsünk szót adását hallják. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője, vendégem Acél Endre, külpolitikai újságíró, akivel arról beszélgetünk, mi a tartalma a magyar keleti nyitás diplomáciájának, és mi következik abból, hogy a közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök Azerbajdzsánban járt. Acél Endrét hallják.
Itt Közép-Kelet-Európában semmi nem következik, egyéb iránt a lehető legmesszebb menőkig egyetértek azzal, hogy ez egy egészen különös kapcsolat, és majd sorolni fogom az okokat, és nyugodtan kérdezzen közben, hogyha valami nem egészen világos. A lényeg az, hogy ugye a Kaukázusnak három országa van, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia. Ezek közül a magyar miniszterelnök kitüntető figyelme Azerbajdzsánra irányul, és ez annyira kitüntető, hogy gyakorlatilag minden évben van egy felső szintű látogatás, vagy itt, vagy ott. Orbán már kétszer volt Bakuban, azeri elnök, aki különben hát egy meglehetősen undorító diktátor, az egyszer Magyarországon, és legutóbb ugye hát ennek egy-két hete megint elhangzottak ezek a fenkölt szólamok a két népnek a barátságáról, és akkor kénytelen voltam felhúzni a szemöldökömet, mert én ilyen barátságról nem tudok. Arról vannak sejtelmeim, hogy Orbánnak meglehetősen opportunista anyagi érdekei fűződnek a gazdag Azerbajdzsánhoz, mondjuk szemben a igen szegény Örményországgal, de azt aztán végképp nem értem, hogy hogy lehet itt régi barátságra hivatkozni. Jó, hogy nem azt mondják, hogy örök és megbonthatatlan, ami a szovjet időkben volt divatban, mert ismétlem, én ilyen barátságról különösen történelmi értelemben egyáltalán nem tudok. Ha én tudok barátságról és kapcsolatról, sőt szoros összefonódásról, az a magyarok és az örmények között van meg. Ehhez képest, de ez nem az első csavar a történetben, ehhez képest Magyarország és Örményország között a baltás zsírkos Ramil Szafarov kiadása óta nincsenek diplomáciai kapcsolatok. Az örmények fölfüggesztették, és azóta se állították helyre. Én azt gondolom, hogy szóba se akarnak állni Orbánnal. Ezt a baltás ügyet, ezt nem bocsátják meg, mert végül is egy örmény katonatiszt kollégáját mészárolta le. Ez a kiváló ember.
Magyarországon.
Szafarov. Igen.
Magyarországon. Ugye elevenítsük fel a rádió hallgatóknak, hogy mit
Magyarországon, ugye, ahol itt pontosan életfogytiglani börtönre ítélték, itt leült néhány évet, majd utána hirtelen kiengedték azzal, hogy majd a büntetése hátralévő részét a hazájában fogja leülni. Ez a nemzetközi életben különben egy többé-kevésbé bevett gyakorlat. Igen ám, de az örmények, vagy az azeriek, vagy az azeri elnök, vagy az azeri külügyminiszter akárki hazudott, mert eszük ágában nem volt őt börtönbe zárni. Amint hazaérkezett, nem hogy börtönbe zárták volna, hanem maga az elnök, aki tette őt, ráadásul még elő is léptette, és azóta nemzeti hősként ünneplik. Az örmények és az azeriek, tudjuk, hogy elsősorban Karabakh miatt hát ős ellenségnek számítanak, de ebben az ügyben Orbán nem foglalt állást. Nem tudom, van-e róla véleménye, vagy nincs róla véleménye. A lényeg az, hogy Azerbajdzsánnal barátkozik, Örményországgal nem barátkozik, Örményországról tudomás se vesz, vagy az örmények rólunk nem vesznek tudomást, de nincs is mit adniuk, ezt is hozzá kell tennem.
Jó, hát itt két dolog van, az egyik az az évszázados örmény betelepülés, és az örmény kultúra és a magyar kultúra összeérése, ez az egyik dimenziója ennek a történetnek. A magyarországi gyilkosság esetéhez pedig hozzájárul súlyosbító tényként, hogy ugye tavaly volt az örmény genocidium 100 éves évfordulója, és Magyarország nem foglalt állást ebben a kérdésben. És ezzel kvázi, hát ami eldönthetetlen volt az azeri baltás gyilkos esetében, hogy hol áll Magyarország, ez azért egy nagyon súlyos jel volt.
Ez egy nagyon súlyos jel volt. Én azt mondom, például ami a holokausztot illeti, hogy a örmények és a magyarok között sok minden egyéb mellett, amire térjünk ki, van történelmi közösség, de van az ügyben egy egészen különös politikai csavar. Ugyanis, nem tudom, hogy mennyire tudott vagy nem tudott, Putyinnak gyakorlatilag egyetlen egy szövetségesebb barátja van a Kaukázusban, és ez Örményország. Ha most mindenki tudja, hogy Putyin és Orbán között politikailag kevésbé, üzletileg annál inkább intim jó kapcsolat létezik. Azt is mondhatnám, hogy Putyin és Orbán szövetségesek, ugye Orbán lobbizik az Európai Unióban azért, hogy a szankciókat, amelyeket bevezettek Oroszország ellen, lazítsák vagy oldják fel. Tehát még egyszer ismétlem, létezik egyfelől egy nagyon szoros, katonai értelemben is szoros Putyin-örmény kapcsolat. Éppen most vezényeltek 7000 orosz katonát a török-örmény határa. Támaszpontjuk is van az oroszoknak ott, már úgy értem, hogy Örményországban. És ez nem is létez, mintha nem is létez. Na most kérdezem én, hogy hogy lehet ugye Putyinnal barátkozni, ismétlem, intim jó kapcsolatokat ápolni egyfelől, másfelől Putyin egyetlen kaukázusi szövetségesével, hát hova tovább ellenséges viszonyba lenni. Ez egy olyan ellentmondás, amivel én személy szerint sokat kezdeni nem tudok. De az előbb célzott ugye a gazdag történelmi kapcsolatokra, hát ezeket talán ne vegyük végig, mert elég a lexikonokat kinyitni, sőt elég a Wikipédiába belenézni, hogy az ember ennek a részleteivel megismerkedjen. Zárójelben megjegyzem, még említette a holokauszt emlékévet, amelyen Putyin részt vett Jerevánban. 1,5 millió örménynek a török ottomán birodalom, vagy az új török rendszer általi kiirtásáról van szó. Magyarország nem képviseltette magát.
Itt azért mondjuk el a rádió hallgatóinknak, hogy ez egy olyan kérdés, amiben nincs teljes egészében konszenzus a nemzetközi politikai életben. A dilemma az, hogy ennek a második világháborús holokausztot megelőző genocídiumnak a jogi minősítése mi legyen. Valóban népirtásként ismerjék el, szándékolt népirtásként, vagy pedig egy olyan tragikus sorozatnak, amelynek ilyen mértékű áldozatai vannak, és hát Magyarország azok közé tartozik, amely ország nem ismeri el genocídiumként.
Magyarország valószínűleg tekintettel van a törököknek az érzékenységére, akik ugye hevesen tagadják azt, hogy genocídium lett volna, tehát népirtás, és ez a tagadás ez most már egy évszázados múltra tekint vissza. Vannak különböző magyarázataik arra, hogy a szíriai sivatagban az a 1,5 millió örmény, hogy pusztult el, persze többen nem ott, hanem többeket kinyírtak magában Törökországban. Már akkor is volt egy orosz szál a történetben, hogy az első világháborúban a törökök, hát hogy úgymond rossz oldalon voltak, harcoltak, Osztrák-Magyar Monarchia, Németország szövetségesei voltak, míg az örmények, ugye, akik egyéb iránt a függetlenségüket akarták visszaszerezni, ezt orosz segítséggel remélték, tehát ők a cári birodalomnak voltak a szövetségesei, de hát ugye ez messze nyúlik vissza. Valószínűleg ugye az örményírtás bosszú volt azért, mert az oroszokat támogatták az első világháborúban. De a törökök erre valóban nagyon érzékenyek, történtek kísérletek ilyen történelmi vegyes bizottságoknak a létrehozására, akik hát kinyomoznák, felkutatnák, és itt tovább a legapróbb részleteket, hogy mi történt 1915-ben, de én nem tudok semmiféle eredményről. Arról viszont tudom, hogy nem az volt az első hullám, amikor az örmények elkezdtek menekülni Európa felé, az már a többedik hullám volt, hiszen ön Erdélyben él, és az erdélyek ugye nagyon jól tudják azt, hogy korábbi évszázadokban, azt mondjam, meglehetősen nagy volt az örmény bevándorlás Erdélybe. Ugye Apafi Mihálynak tulajdonítják, és az ottani nem utolsó sorban engedményeknek, különböző kedvezményeknek, vámkedvezmény és így tovább, amit Apafi felajánlott az örményeknek, akik közül, 15-20 ezeret beengedett, tehát meglehetősen sokan voltak. Hogy lehet ezt a 17. századtól számítani, de lehet korábban is. Lényeg az, hogy hát az örmények, hogy úgy mondjam, mindig menekülőben voltak, és az útvonalat valamilyen oknál fogva mindig Erdély, illetve Magyarország felé találták meg, és Erdély valóban befogadta őket, sőt, és ami mondjuk talán kevésbé ismert, hogy az 1915-ös genocídium után menekülőknek azilumot elsőnek Románia még az ókirályság ajánlott fel, tehát ott is befogadták őket. Egyéb iránt, ami nagyon érdekes, de azért, hogy mondjam, én azt gondolom, magyar politikának erre tekintettel kellene lenni, hogy annyi, de annyi erdélyi és magyarországi kiválóság van, aki örmény gyökerekkel rendelkezik, illetve örmény ősökre tekint vissza, hogy nem is lehet őket összeszámolni. Kis probléma, hogy ezek az emberek, én egy helyütt azt olvastam, hogy ez voltak éppen a dualizmus korszakában történt meg igazán, teljesen elmagyarosodtak, más források szerint ez már korábban megtörtént, tehát megváltoztatták a nevüket, és Mária Terézia idején már nemességet is tudtak vásárolni. Tehát az örmények jelentős része földbirtokos nemesi család és magyar, más része pedig ugye hagyományos szakmákat űz, hogy így fejezzem ki magamat, tehát kereskedő, ugye az örmény híresen jó kereskedő, aztán különösen iparos. Egy időben a bőr, marha kereskedelem az ő kezükben volt, és úgy tudom, hogy a központja pedig Erdély. Tehát annál is inkább önöknek, hogy mondjam, több közük van hozzá. Mondom, és ebben, ha ezt az egész panorámát végig tekintjük, akkor annál is kevésbé érthető az, hogy mi az, hogy magyar-azeri történelmi barátság, amire én azt mondom, hogy ma bocsánatot kérek, de a szabadságharc Aradon kivégzett két tábornoka közül, igaz, hogy az egyik csak ezredes volt, itt Kisernőről és Lázár Vilmosról van szó, ezekről azt írják mindenütt, hogy örmény eredetűek, örmény családból származnak, vagy örmény hátterűek. De nagyon-nagyon sokan vannak. Nem őrizték a kultúrájukat, nem őrizték a nyelvüket, nem is beszélik. Ma már Magyarországon néhány százan vannak, én úgy tudom, hogy Romániában is elég kevesen vannak, egyébként szétszóródtak a világban. Ugye 5,5 millió örmény tartanak számon, ebből csak 3,5 millió él magában Örményországban, 2 millió meg a világnak az összes sarkában.
A mi adáskörzetünkben van egy örménynek is tekintett város, Gyergyószent Miklós, és itt Marosvásárhelyen is aktív az örmény-magyar egyesületi élet, tehát egy ápolt és érvényes élő identitásról van szó, de tegyük fel, hogy ebben a kérdésben...
Ja, és bocsánat, hogy közbeszólok, szeretnék még egy apróságot megjegyezni, ha mi annyira keresztény ország vagyunk, bennünket itt az se zavar, hogy ugye az azariek moszlimok, akik túl azon, hogy az örmény üldözéssel voltak elfoglalva jó hosszú időn keresztül, de ismétlen még egyszer moszlimok, miközben az örmények keresztények, sőt katolikusok, ugye az örmény katolicizmus az létező valami, amennyire tudom, olyannyira létezik, hogy pillanatnyilag Erdélyben, ha már nagyon kevesen vannak, létezik az örmény katolikus egyház, amelynek a fej, azt mondják, hogy personál unióban van a római katolikus egyházat, tehát a gyulafehérvári püspök a főnökük Magyarországon ilyen nincsen.
Tegyük fel, hogy ezek a történelmi, feldolgozhatatlan és alig felfogható konfliktusok és drámák mégiscsak valamilyen módon kezelhetőek, és ez a történelem. De benne vagyunk a jelenben, és van egy aktív magyar külpolitika, és az építi a hidakat kultúrákon és vallásokon keresztül, és kibékíti az azerieket az örményekkel, és a keresztényeket a muzulmánokkal. De feltételezzünk egy ilyen optimális helyzetet, ha ez így van, vagy így lenne, akkor milyen haszna, milyen eredménye lehetne a magyar külpolitikának ez az azeri kapcsolat?
Nézze, eddig ennek én semmilyen hozadékáról nem tudok. Ha pedig azt hallom, hogy kulturális kapcsolatépítés, akkor már bocsásson meg, egyenesen nevetnem kell, nincs olyan felület, ahol mi érintkezni tudnánk. Ha az örményekkel érintkezünk évszázadok óta, az azeriekkel nem, az nem úgy megy egyik napról a másikra, hogy na most kulturális kapcsolatokat építünk, mert elküldhetünk két zenekart, meg öt kiállítást, és így tovább. Ettől nem lesz kapcsolat, pláne nem a népek között, amire olyan szívesen hivatkoznak. Tehát ez egy teljesen negatív a válasz, amit tudok adni, ebből nem jön ki semmi. Azt viszont nagyon jól látjuk, hogy a gazdag muszlim országokkal szemben, hát enyhén szóval nem finnyás az Orbán rendszer, mert remél tőlük valamit. Hogy ez a valami, ez kőolaj, gáz, energia, nemesfém, pénz, hitel, és így tovább, nem tudom, de azt igen, hogy az azeriektől eddig még semmit se kaptunk, legfeljebb azt reméljük, hogy ezt azt tudunk oda exportálni. Ide-oda exportálni, bárhova tudunk, legyen az buddhista, moszlim, keresztény, és így tovább. Tehát itt nagyon jól látható, Szaúd-Arábia, az öböl, Azerbajdzsán ugye legutóbb, hogy a gazdag moszlim országoknak a barátságát keresi Orbán Viktor, akinek nevezhetjük a politikáját pragmatikusnak, meg nevezhetjük egyszerűen opportunistának, tehát haszonvesőnek. Azért keresi őket, és azért nem érdeklik őt az örmények.
Stratégiai szempontból hol van Azerbajdzsán?
Stratégiai szempontból sehol nincs. Hát ugye mondhatnám, hogy egy fontos ország, amelyik ugye azzal van elfoglalva, hogy hogy tudna még több kőolajhoz, földgázhoz jutni, ugye a Kaspi-tenger partján, hát egy meglehetősen hosszú part, csak az övé, és ott offshore lelőhelyekre bukkantak, azokon vitatkoznak az oroszokkal, meg az irániakkal. Ez, ami őket érdekli, amúgy nem tagjai a katonai szövetségnek, és ugye Putyin álma az a bizonyos eurázsiai gazdasági közösség, ahova be akar vonni tulajdonképpen mindenkit, aki bevonható az egykori Szovjetunióból a független államoknak a közösségéből. Ide Örményország már belépett, az, hogy Azerbajdzsán is csatlakozik, arról szó nincsen. Tehát itt Oroszország és Örményország között van egyébként, tehát egy vámunióról van szó, gazdasági kapcsolatokról. Ilyen Putyin és Azerbajdzsán között nincsenek, noha nem tudok arról, hogy különösebb problémák lennének kettejük között.
Hogy folytatható ez a fajta külpolitika? Mi jöhet Azerbajdzsán után? Van még ilyen célország?
Találós kérdés. Mi jöhet Azerbajdzsán után? Hát tudjuk, hogy Orbán meglehetősen egzotikus helyeket keres fel az úgynevezett keleti nyitásnak a jegyében. Itt magyar szakértők, közgazdászok egyetértenek abban, hogy ennek a keleti nyitásnak, ennek az ég adta világon semmiféle eredménye nem volt, holott már hosszú évekkel ezelőtt meghirdették. Nem tudom, minden esetre ugye az Európai Unió elleni folyamatos lázítás, Amerika ellenes hangulatok, és így tovább, amik nagyon erősen tapasztalhatók Magyarországon, hát azok éppenséggel abba az irányba mutatnak, hogy Orbán olyan országoknak a ismeretségét, barátságát keresi, olyanokkal próbál kapcsolatot építeni, amelyek hát minősítetten nem európaiak, sőt hozzátenném, nem azért, mint hogy ennek különösebb jelentőséget tulajdonítanék, nem is keresztények. Hát, úgy másfelől pedig reggeltől estig azt hallja, hogy ilyen keresztény Magyarország, olyan keresztény Magyarország, még olyan keresztény Magyarország, nem tudom.
Ha az születne ebből, hogy végre zárójelbe kerül ez a kérdés, és az érdemi külpolitikai és diplomáciai problémák kerülnek előtérbe, akkor azt is mondanám, hogy hát hajrá, hát végre túlléptünk ezen, hogy ki milyen kultúrához meg valláshoz tartozik. Egyezkedjünk, tárgyaljunk, békéltessünk, és akkor csinálja a diplomácia az, amit a dolga.
Hát ugye a magyar diplomácia az újabban gazdaság diplomácia. Tehát az érdekeltségünk abban van, hogy exportáljunk. Ugye az erieknek is ezt akarjunk eladni, különböző területeket jelöltek. Ugye ugye Orbán magával vitte Szijjártót, sőt a fél kormányát, amit megint nem egészen értek, hogy miért van úgy, ahogy van. Tényleg fogalmam nincs róla, mert akkor hát valamilyen kézzelfogható eredményre kellett volna visszajönni, de ez a kézzelfogható eredmény hiányzik. Ez nincsen, nem létezik. Mert nem, és szerintem a magyar dolgozó nép se tud mit kezdeni ezzel az egésszel, hogy mi végre ez a nagy barátkozás, miért viszi ki az Orbán a fél kormányát Azerbajdzsánba, nem érti, mert nem is értheti.
Na hát figyeljünk oda a Révre is és a Vámra is, hogy valóban jön-e be valami, vagy több jön-e be, mint amennyi kimegy.